No, az elmúlt hetekben mi is kaptunk több hallgatói levelet, hogy mire vélje a hallgató azt, hogy egymásnak feszült az Agrárkamara és a vadásztársadalom a vadkár ügyében. Mi ebben a kérdésben nem kívánunk igazságot tenni, hátra lépünk egyet, és hogy jól tájékozottak és informáltak legyetek. Megpróbáljuk rendbe tenni ezt az egész vadkár dolgot, hogy mi ez, hogy is álljunk hozzá. Ebben lesz segítségünkre Varga Zoltán, vadgazdálkodási igazságügyi szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Aki azért van velünk, mert hogy a vadkár vitákban is ugye igazságügyi szakértőként szokott fellépni. No, egyébként mi az a vadkár? Ezt lehet-e definiálni? Mit tekinthető vadkárnak, és mi nem annak?
Igen, itt elég komoly félreértések szoktak lenni az embereknél, hogy mit tekintünk vadkárnak és mit nem. A vadkárt a 1996 évi 55-ös törvényünknek a 75-ös bekezdése pontosan definiálja, és itt csak az az öt Magyarországon szabadon élő nagy vadfajnak a kártételét, tehát a gémszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó és a muflonnak a kártételét, illetve a mezénnyúl és a fácán tekintetében nevesíti úgy ezt a fogalmat, hogy vadkár. Tehát ha a gépjárművel ütközünk, az nem.
Aha.
Vadkár, ez egy teljesen más fogalom.
És mi van azokkal a károkkal, amit mondjuk ezeknek a fajoknak a vadászatához kapcsolódik? Tehát, hogyha mondjuk a vadászok letapossák a vetést egy fácán hajtáson, vagy amikor autóval bemennek a blőtt vadér mondjuk a kukoricásba?
Hát az... ez a fogalom, ez a vadászati kár.
Aha, az más.
Ez elviekben létezik. Igen, ez elviekben létezik a jogszabályban. Annak, hogy a gyakorlatban ezt valaki bizonyítható módon tudja majd érvényesíteni, hát ott már azért vannak problémák. Uh-huh. Hogy hogyan tudjuk később megmondani, hogy kinek az autója ment bele a vetésünkbe, ami egy nagyon csúnya dolog, és sajnos sok esetben előfordul, de ez szinte bizonyíthatatlan.
Uh-huh. Mekkora a vadkár? Mert ezen is megy a vita, hogy túlszaporodott-e a vad állomány Magyarországon, és ezért a szükségesnél jóval nagyobb kárt okoznak a vadak, vagy ez egy elviselhető szintű vadállomány, elviselhető szintű vadkárral?
Hát a vadállomány az biztos, hogy jelentősen megnövekedett az elmúlt 10-15 évben. Viszont nem csak a növekedés az, ami egyre jelentősebb kártételt okoz, hanem az is, hogy az élőhelyük, az életterük jelentősen beszűkült. Tehát a sűrűségük nőtt meg igazán drasztikusan, és valóban okoznak komoly károkat, amik már nem elviselhetők. Ez nyilván attól függ, hogy az ország melyik részét vizsgáljuk. Viszont ebben az esetben valamilyen szinten kicsit ludasak a termelők is. Mindenki a saját tábláját szeretné megvédeni, és gyakran folyamodnak olyan vadkár elhárító berendezésekhez, mint a villanypásztor, vagy a fix telepítésű kerítések, amik ugye engedélykötelesek is ráadásul. Ezzel a sajátját megvédi, de átnyomja a terhelést a szomszéd gazdának a táblájára. És ez csak tovább indukálja ezt a problémát. A vadászatra jogosultak megpróbálnak természetesen helytállni ezért, mármint azért, hogy minél kevesebb kár keletkezzen. Fizetni természetesen nehezen teszi mindenki, hiszen a költségvetése véges. Viszont ma már a vadászat nem teljes mértékben arról szól, mint sokan azt gondolják. Tehát régen az egy rekreációs kikapcsolódás volt, úgymond, akkor ment ki valaki vadászni, amikor lehetősége volt rá, amikor szeretett. Ma a vadkár elhárítás miatt nagyon sok vadászatra jogosult, erőt, meg erőn felül is teljesít abban, hogy folyamatosan ki kell járni. Már lassan munkavégzést meghazudtoló módon vadkát elhárítani vadászati formában. Amit tegyük hozzá, hogy ezek az emberek azért hétköznap dolgoznak.
Hát igen, ezt meg tudom erősíteni, mert nálunk is vannak úgynevezett kritikus részei a vadászterületnek, amikor aztán jön a kör üzenet, hogy na, kartársak vetik a kukoricát a 36-oson, ami azt jelenti, hogy akkor ki kell menni, és beosztjuk 0-24-be, járőrözni kell, pufogtatni kell, stb. Ugye lehet, hogy legjobban megvédjük a táblát, és utána mindenki végzi, mert nyilván a vadak meg hajnalban meg éjszaka járnak, tehát hogy egy ilyen éjjeli őr szerep is hárul a vadászokra. Ez kicsit mellékszál, de fontosnak tartottam megjegyezni, hogy én is tapasztalok ilyesmit. Viszont, hogy kell elképzelni egy ilyen nagyon durván vadkár sújtott a táblát? Az olyan, mint egy ilyen világvége kép, vagy azért ez, hogy mondjam, csak laikus szemmel nem is biztos, hogy látható a vadkár?
Hát vannak olyan esetek, amikor nagyon lehangoló kép tárul elénk, szó szerint megsemmisült terméssel. Tehát van, amikor a betakarítható termés a nullára redukálódik. Természetesen azért ezek végletek, de azt kell mondjam, hogy a legtöbb esetben, ahol már jelentkezik a kárigény, ott szemmel, laikus módjára is látható, hogy azért baj van.
Tehát mit csinálnak ezek a vadak? Lelegelik a termést, vagy kidöntik a termést? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát attól függ, melyik vadfajról beszélünk. Ugye a szarvasfélék általában lelegelik mozgásukkal, letörik, ahogy mozognak keresztül kasul a táblán. A legvadkár veszélyesebb haszonnövényünk az a kukorica, és ennek a vetés területe Magyarországon elég magas, főleg azokban a megyékben, ahol a nagy vadállományunk is koncentrálódik, ezért általában a vadkár jelentős része ebben keletkezik. És hát van a vaddisznó, aminek most az állománya azért erősen megfogyott az afrikai sertéspestis miatt, de ahol még jelen van, ott rengeteget pocsékol, főleg a törésével letöri a kukoricát, azért, hogy a szaporulat tudjon belőle táplálkozni, tehát a malacok, és egy csomó része ugye betakaríthatatlan módon, de ott marad a földön. És ez további problémákat fog indukálni, hiszen a következő évben leforgatják ezt a földön lévő termést a föld alá, és akkor pedig jön a túráskár.
Uh-huh. Nem tudom, mennyire leegyszerűsíthető-e, azt írja egy hallgató, hogy elképzelhető, hogyha a hivatásos vadászokat rendesen megfizetnék, akkor nem kellene járőrözgetni a tagoknak.
Igen, és amikor vetés van, akkor egy héten keresztül egy ember 0-24-ben. Ez nem megvalósítható. Mondom én, de lehet, hogy a szakértő úr más véleménye van.
Biztos, hogy nem megvalósítható. Tehát a hivatásos vadász is emberből van, és nem tud egyszerre 10-12 helyen egy időben jelen lenni. Ráadásul a fizikai teljesítő képesség még egy társaság esetében is alul van méretezve ahhoz, mint amennyi igény lenne arra, hogy mindenkinek a földjénél üljön két, persze, három vagy négy ember. És akkor egy vadásztársaságnál gyakran 200-300, de akár 1-2000 földtulajdonos is lehet.
Igen. Hogy rendeződik ez a dolog? Mert most az újságolvasók azt látják, hogy összefeszült a földművelők érdekképviselete és a vadásztársadalom a vadkár kapcsán. Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát nekem a disznók letarolták a földemet, azt kiszámolja ki, hogy mekkora a kár, maga a gazda, vagy erre szakértő van, és akkor azt gondolhatnánk, hogy benyújtja a vadásztársaságnak, a vadásztársaság meg azt mondja, hogy jó napot kívánok, akkor én ezt kifizetem, vagy természetben, vagy pénzben.
Hát alapesetben a jogszabály elviekben, tehát a vadászati törvényünk azt szeretné, vagy azt irányozza elő, hogy a gazda és a vadászat a jogosult egymással békésen, közösen állapodjanak meg, tehát közösen határozzák meg a kárnak a mértékét, annak az értékét, és akkor kössenek egy úgymond békés egyességet. Hát a legtöbb esetben ez nem jön létre. Vagy személyes ellentét az alapja, tehát a gazda, illetve a vadásztársaság képviselője, törvényes képviselője, vagy egyáltalán a vadászokkal szemben lévő problémák miatt nem jön létre. Ilyenkor jönnek a különböző hatósági eljárások, vagy a települési jegyzőhöz megy el a gazdák oda, és ott kezdeményez egy egyesség létrehozására irányuló eljárást, vagy igénybe vesz magánszakértőként igazságügyi szakértőt, vagy akár közvetlenül bírósághoz fordul. Ilyenkor jönnek a szakértők viszont jelentősen megterhelik majd ennek az ügynek a költségvetését. Uh-huh. Tehát a szakértői díj, úgymond a révész. A révész valakinek ki kell fizetni. Először a gazdálkodó előlegezi meg ezt a költséget, aztán később, annak függvényében, hogy mi lesz az ítélet, általában a perköltségviselési szabályok vonatkoznak rá. Érdemes elgondolkozni azon, hogy minden áron, minden esetben kell a szakértőt igénybe venni.
Igen.
Tehát sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a kár értéke kevesebb, mint a szakértői költség egy eljáráson. Nekünk nincs választási lehetőségünk, munkaóra alapú elszámolásunkkal megvan, hogy mekkora a munkaidő igénye egy adott terület felmérésének, mi az alapján fogunk számolni.
Mekkora...
Tehát ez független a kártól.
Igen. Mekkora a peres ügyeknek a nagyságrendje? Sok van ilyen? Mert hogy azért a vadásztársaságok, most a hallgatók el fogják ítélni ezeket, hogy nyilván a vadak okoznak kárt, akkor fizessen a vadásztársaság, de ők sincsenek könnyű helyzetben, és megpróbálják ebbéli költségeiket is csökkenteni. Úgyhogy mondjuk a földtulajdonost felveszik a vadásztársaságba, aki így ezáltal ugye érdekelté válik abban, hogy a vadkár egy részét lenyelje. Vagy azt mondják a földtulajdonosnak, hogy igen, tudjuk, hogy minden évben van vadkárod, ezért minden évben mondjuk kapsz nem tudom én hány kiló vathúst, fátszán, tőzet, stb. Ezek mennyire működő megoldások a gyakorlatban?
Ott, ahol nincsenek személyes ellentétek, és van mód a kompromisszumokra, ott ezek működhetnek. Na most azt hozzáteszem, hogy attól, hogy a főtulajdonos vadásztársasági taggá válik, tehát egyesületi tag lesz, attól még ugyanazokat a terheket kell csak viselnie, mint a többi tagnak, akinek mondjuk egy talpalatnyi földje sincs az adott vadászterületen. Tehát arra nem kötelezhető, hogy mondjuk lemondjon teljes egészében a vadkár térítésének a jogáról. Természetesen nem fogja olyan éles szemmel nézni, de azért mindenki pénzből él. Egy gazdálkodónak az a célja, hogy megtermelje a terményét, be tudja takarítani és el tudja adni. És ebből való hiány az neki azért jelentős kiesésként keletkezik. Nem beszélve arról, hogy akármennyire pontos a becslése, vagy a szakértőnek a becslése, az az úgynevezett 10%-os természetes önfenntartási érték, azt neki mindenképpen úgymond el kell buknia belőle.
Ez és mit jelent ez a természetes önfenntartási érték? Ezt nem pontosan értjük.
A jogalkotó ugye azt nevesített a jogszabályban, hogy aki kárt szenved, a magyar vad által, és a magyar vad az nemzeti kincs, tehát a magyar állam tulajdona még él. Itt a kártérítési felelősség ugye a vadkár tekintetében átkerült a vadászatra jogosulthoz, hiszen ő húzza belőle a hasznot, tehát ő gazdálkodik vele. De van egy úgynevezett ennek a nemzeti kincsnek, tehát a magyar vad fenntartását célzó természetes önfenntartási érték, amit úgy mond, a jogszabály meghatároz a gazdálkodó részére, hogy ennyit tűrnie kell a kárból. Tehát ha valakinek keletkezik 100 forint kára, akkor ő csak 90 forint megtérítésére jogosult, tehát annyit várhat el a vadászatra jogosultól, azt a 10 forintot, tehát a 10%-ot, azt be kell neki tudnia, hogy ő ennyivel hozzájárult a magyar vad fenntartásához. Azt ne feszegessük, hogy ez igazságos vagy igazságtalan.
Ez a törvény, minden, igen.
Igen, mert minden magyar gazdálkodó, aki Magyarország területén gazdálkodik, növénytermeszt, az tulajdonképpen a magyar vad élőhelyén teszi ezt. Tehát elviekben akkor vagy mindenki hozzájárulna ehhez terület alapon valamilyen szinten, vagy miért csak azokat sújtja ez a hozzájárulás, aki kárt is szenvedett.
Igen. Mennyire ilyenkor nem rejtjük vék alá, egy vadász ellenes hangulat van azért az országban, és ilyenkor felvetődik, hogy hát ha ők húzzák a hasznait, vadásztársaságokról beszélek, akkor miért nem fizetik ki a vadkárt? Ez se ilyen egyszerű kérdés, mert a vadásztársaságok, gazdálkodó szervezetek ugyan, de általában nem veti fel őket a pénzt, tisztelet persze ezúttal is a kivételeknek.
Hát igen, na most a vadásztársaságok nem gazdálkodó szervezetek, ők civil szervezetek. Bocsánat. Tehát elviekben ugye bevételeiknek a döntő többsége tagdíjból kellene, hogy származzon. Vannak olyan vadászatra jogosultak, akik gazdálkodó szervezetek, tehát KFT vagy részvénytársaság keretén belül végzik a vadászatra jogosulti tevékenységeket, de ebből van úgymond kevesebb. Nagyon sokan azt hiszik, és én is olvasok sok olyan kommentet, meg hozzászólást, hogy lövik a több 10 millió forintos szarvasbikákat, meg stb., és akkor az én földemen hízlalták föl. Ezek részigazságok, tehát ma Magyarországon a dírvadászati érdeklődés jelentősen megfogyott a külföldiek irányából, és nem képviselnek a génszarvas bikák sem tört 10 millió forintos értéket, ez badarság. A bevételek a vadászatra jogosult részéről jelentősen lecsökkentek. Csökkent a bérvadászati érték, csökkent a vatút felvásárlásnak az értéke, és valljuk be őszintén, tagdíjat nagyon kevesen emelnek, illetve kevesen szeretnének emelni, hiszen egy civil szervezeten belül a tagság, a közgyűlés, mint önkormányzati szerve a civil szervezetnek, az dönt. És bizony a többség nem szeretne többet fizetni, mint eddig, ami részben érthető is, hiszen, mint mondtam, átalakult az a vadászat egy kvázi ilyen kényszerű kimenetellé és kényszerű munkavégzésé, és azért a tagoknak az elejtési lehetőségei jelentősen be vannak korlátozva. Ha bevételt akarunk elérni trófeás vadelejtésből, akkor a tagok ezekre nem vadászhatnak. Akkor megéri-e fizetni érte akár havi több 10 000 forintot, hogyha ebből aztán neki tulajdonképpen csak a kötelezettség, meg az őrzés, meg a fagyoskodás, meg a sötétben üldögélés marad.
Igen. No, egy nagyon fontos kérdés érkezett. Mi a helyzet a belterületi vadkárral? Ugye most mezőgazdasági kultúrában okozott károkról beszéltünk, de hát lehet, hogy ezeknél hatványozottan nagyobb kár tudnak okozni ezek a vadfajok. Ezt, a belterületen tökre
tesznek. Ezt a hallgató is írta, igen, hogy ilyen típusú kár van, a vadásztársaság meg nem csinál semmit, vagy a helyzet nem változik.
Hát ugye belterületen nehéz is ugye a vadásztársaságnak, hiszen nem megvan a szabályozás, hogy nem használhatsz lőfegyvert lakott területen belül.
Hát többek között igen. A másik probléma pedig az, hogy mint említettük a beszélgetés elején, a vadkárnak a fogalmát azért a jogszabály definiálja, és a jogszabályi definíció alapján az a kárért felelős, akinek a vadászterületén bekövetkezik. Aha. Most a vadászterületnek nem része a belterület. Sem a közút, sem a vasút, sem a külterületi bekerített lakóhelyű szolgáló tanya és major területe, a temető területe, és így tovább. Tudom, hogy itt keletkeznek károk, de ezekért nem a vadászatra jogosult fog felelni.
De és azt tudjuk,
hogy ki? Ezt a felelősségi költ a magyar állam nem adta tovább.
Ó, tehát akkor a magyar állam?
Hát elviekben igen. Aha. Itt lehet megkeresni a jegyzőt, ugye a veszélyes és kárt okozó vad elejtése miatt, ahol a rendőrséghez fordulhat a jegyző, és ha van erre vállalkozó személy, aki ezt hajlandó elvégezni, hát akkor egy kicsit problémás kérelemmel kell fordulni a rendőrséghez, hiszen pontosan meg kell jelölni a kérelemben azt is, hogy mikor és hol történik majd az elejtés. Amit ugye egyeztetni kéne a vaddal is.
Igen.
És ez nem mindig sikerül.
Nagyon elkeseredett kertulajdonosokkal sokszor beszélek, akik odáig jutnak, hogy gyere már, azt lőd agyon azokat a vaddisznókat, mert nem bírok velük, széttúrták a frissen lebetonozott kerítés, bejárnak, és a többi, és a többi, és a többi. De hát akkor, és ilyenkor hajlamos az ember a saját kezébe venni ezt valahogyan. Írja is a hallgató félig viccesen, hogy akkor a saját kertembe agyon csaphatom a vadat. Hát ugye ez nem, megint csak nem ilyen egyszerű, nem, hiszen az állam tulajdonáról van szó.
Hát így van, meg a vad elfogása, elejtése, vagy erre irányuló tevékenység, az vadászati tevékenységnek minősül.
És az vadorzás.
Igen. Hát így van, az önálló tétel a büntető törvénykönyvbe. Nyilván az, hogy a vad megjelenik
de
a belterületen.
Hát akkor ez egy 22-es ennek csablája, tehát ez egy vadászati tevékenység, de a belterület nem tartozik.
Igen.
Aha, klassz.
Igen, ez egy rókafogta csuka, azért jön be a vad a belterületre, mert tulajdonképpen a külterületen pontosan a vadkárelhárítás miatt olyan szinten van már fokozva a zaklatása a vadászata, hogy ő nem ostoba, ő oda fog behúzódni, ahol biztonságban.
Nyugalom van, persze.
Nagyon gyorsan megtanulja, hogy a kerítés mögött lévő kutya nem veszélyes, vagy az ott lévő emberek nem veszélyesek.
Megtanulja, hogy viszont nagyon finom, nagyon finom hullott almát lehet ott erőfeszítés nélkül összeszedni, és még a malacoknak is jut belőle bőven.
Az ő olvasatában neki van oda készítve, igen.
Hát és van egy csomó olyan kerttulajdonos, valljuk be őszintén, aki nem gondozza megfelelően a saját kis zárt kerti ingatlanát, vagy a saját kertjét, és aztán ezek az elvadult és elgazosodott, elbukrosodott részek meg tökéletes búvóhelyet biztosítanak ennek a vadnak. Uh-huh. Tehát ha mindenki rendbe tartaná a portáját tisztán, ahol nem lenne búvóhely, akkor azért ilyen mértékben nem látogatna be a lakott területre, uh-huh. mint ahogy teszi.
Oké, hát akkor nem mostanában lesz nyugvóponton ez a vadkár vita, hiába vannak ennek a rendezésére erőfeszítések, mert ahogy hallom, nem ilyen egyszerű megoldás, hogy akkor előírjuk, hogy akkor most majd a végrehajtó kopogtat, és akkor jó napot kívánok, tessék ezt befizetni. Úgyhogy fogunk még erről a témáról beszélgetni szerintem.
Nem igen egyszerű. Uh-huh. Tehát az, hogy kikényszerítsük a felek közötti közreműködést, az ilyen formában nem valószínű, hogy megvalósul. Tehát itt a kommunikáció az, ami hiányzik. A gazda a gazdával, meg a gazda és a vadászatra jogosult nem beszélgetnek egymással. Uh-huh. Egy komoly szerkezet átalakítás lenne szükség a mezőgazdaságban olyan szinten, hogy a gazdák egymással kooperálva úgy alakítsák ki a vetésszerkezetüket, hogy az ne legyen a vad számára búvóhelyként is vonzó. És mindenki addig feszíti a vadászatra jogosultat, sokszor elmondjuk egy-egy szemre alkalmával, hogy higgy el a gazdálkodó, hogy sokkal rosszabb egy terület vadászatra jogosult nélkül, mint egy rossz vadászatra jogosulta. Uh-huh. Mert ha nincs vadászatra jogosult, akkor egyrészt senki nem fog helytállni a keletkezett kárért, másrészt a vad háborítatlanul fog károsítani.
Igen, és mivel háborítatlan, egyre nagyobb mértékben már oda vonza azokat is, amelyek nem ott voltak. Ugye ezt a belterületek kapcsán beszéltek.
Ez így van.
No, ez hát van. Reméljük, hogy a gyors talpalunk eredményes lett. Nagyon szépen köszönjük a szakértelmet, és hogy mindezt megosztotta velünk. További szép napot
kívánunk.
Szép
napot kívánunk, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Minden jót.
Varga Zoltánnal, vadgazdálkodási igazságügyi szakértővel beszélgettünk arról, hogy vajon kifizeti a vadkárt.